Eddig úgy ült szívemben a sok, rejtett harag, mint alma magházában a néger barna mag. Írja Radnóti Miklós, s mintha az ártó szándékú, toxikus pletykát vetíteni előre. Mi a pletyka haszna, mi a kára, de főleg mi a kockázata? Ebben a részben arról a pletykáról beszélünk, ami fegyver, ami akár ölni is tud, de mindenképpen romboló, kártékony és kegyetlen, akkor, ha célzott. És akkor, ha szándék, azaz, ha stratégia húzódik mögötte. Aminek Ferenc pápa is egy külön, dorgáló szent beszédet dedikált. Beszélünk az elültetett gyanúról, ami befeketítéshez, kőkemény intrikához vezethet, és akár konkrét tettekhez is. Fontos kitérő lesz az adásban, amikor az önellenőrzés funkciójáról beszélünk. Ez az adóhatóságtól ismerős kifejezés, bocsánatos hiba. Magyarán ezt és ezt hallottam rólam, te tudod, miből indul ki? Mondd, mit tudok tenni ellene, mégis min változtassak. Azaz, aki képes önmagát kontrollálni, az egyben le is tudja zárni a mérgező pletyka útjait. De milyen az intrikus személyisége, milyen a toxikus magatartás, milyen a direkt és manipulatív kommunikáció, és mi a kettő közt a különbség? Milyen az, amikor nem minden manipuláció rossz, hogyha pozitív irányba hat? Mint már korábban említettük, a pletyka értékváltó jelenség, nem egyértelműen rossz és nem feltétlenül jó. Ott van például a normaszegés normája. Azaz, mindig a közösség mondja meg, hogy kinél mi fogadható el legitim védségként, és így kit, hogy érintett egy róla szóló pletyka. Egyáltalán elindul-e róla pletyka? Sokszor a pletyka leginkább aktualizálja a közösség tagjairól szóló információkat, nem pedig rágalmazó módon bőrt húz le róluk. Összefoglalva, annál jobb, annál szaftosabb a pletyka, ha a befogadóhoz minél közelebb álló, ha a befogadó számára minél jobban ismert vagy minél fontosabb emberről szól, és minél több vagy meglepőbb információt hordoz. A pletyka nem lehet nagyon bonyolult, mert akkor nehezen terjeszthető, és nem lehet csak egyszerű, mert akkor nem figyelnek rá. A jó pletyka, ez a recept, figyelem, egyszerű és valószínűtlen, különben nem lenne meglepődés. Van olyan, amit csak akkor pletykál az ember, ha igaz. De nem minden igaz történet pletykaképes, mert ciki vagy túl hihetetlen. Ebben az adásban a toxikus pletykából kiindulva és egyben kicsit előkészítve a történelem és pletyka adásunkat, megvizsgáljuk a pletykát, az intrikus pletykát történelmi szemszögből is. Hisz visszanézve, s nem felmentve a történelmi személyeket, sok intrikus aktus, vagy eufemizáltan szólva diplomatikus húzás ma már okos, bár szívtelen stratégiai döntésnek minősül. Elmélyedünk tehát a kamarilla politikában, a felső és benső körök játszmáiban, ahol az intrika mindig főszerepet kap. Szó lesz a besúgásról, mint a pletyka egyik speciális oldalhajtásáról, intimitásról és bizalomról, és a megcsömörlésről. Ki lehet-e kopni a pletykálódásból, ha elegünk van? A válasz igen. Bár így karácsony táján, akinek a fokozott családi, rokoni, baráti és céges összejövetelek idején ez összejön, azelőtt emeljük kalapunkat.
Sziasztok! Ez itt a pletyka, és persze ami mögötte van, továbbra is Szvetelszky Zsuzsával
és Simonyi Balázzsal.
Tönkre megy egy barátság két barátnők között, vagy barát között, tönkre megy egy bimbózó kapcsolat egy srác és egy lány között, romba dől egy reménytelen szerelem, kavarások, felbomló házasságok, elúszó vagyonok, csődbe menő cégek. Lehet mindez egy óvatlan, vagy éppen hogy egy célzott pletyka miatt?
A célzott pletykáról beszélünk, hiszen Otello is elhitte, amit a feleségéről mondtak neki. És a célzott pletyka, magában foglalva a célt, mint azt erről már korábban szó volt, nem is tekinthető pletykának, hanem inkább rágalom vagy intrika, ami mögött szándék és stratégia áll. Tehát mindenképpen egy negatív, egy ártó szándékot kell feltételeznünk, amikor valaki befeketít egy ismerősének, barátjának a szemében egy harmadikat, azzal a céllal, hogy eltávolítsa a kettőt egymástól. Ez lehet egy direkt kommunikáció is, vagy lehet egy rejtett, manipulatív, képmutató kommunikáció is. Mind a két esetben választhatja eszközként a negatív pletykát, de hangsúlyozom, hogy amennyiben erről van szó, akkor már stratégiáról beszélünk. Sajnos nagyon nehéz szétválasztani ezt a valódi közösségi pletykától, mert akik ilyen híreket terjesztenek a többiekről, mondjuk egy osztálytársáról, vagy a baráti körben egy fiúról, vagy egy lányról, mesterei annak, hogy az arckifejezésüket, vagy a pletykát kísérő teljes metakommunikációt életszerűvé varázsolják, és elhiggyük, hogy jót akarnak nekünk azzal, hogy figyelmeztetnek bennünket, hogy felhívják a figyelmünket arra, hogy hát tudom, hogy 3 hete együtt jártok, és most még nagy a szerelem, de csak szólok neked, hogy én hallottam róla, hogy az előző barátjával, amikor járt, hát akkor 3-szor is látták őt más fiúkkal, hol moziban, hol buliban, szóval azért én szólok előre, hogy jó része lenne, nem minthogyha bármi lenne, most csak mondom neked, hogy ezt mondják róla, és ez már bőven elegendő ahhoz, hogy egy negatívabb ízt, egy a kapcsolatnak az erejét, a színeit, a lángját fakóbbá tévő gyanút ültessen el az érintetnek a szívében.
Intrigusnak születni kell, vagy egyszerűen egy adott helyzetnél szólal meg valakinek a fejébe, hogy oké, most intrigálni fogok. Előtte nem csináltam, utána sem valószínűleg csinálom, de ezt a helyzetet én most megzavarom.
Aki folyamatosan az intrikához folyamodik, annak születnie kell erre, annak rendelkeznie kell azzal a személyiséggel, hogy úgy fogalmazzak, azzal a gátlástalansággal, ami rendszeresen és folyamatosan mások befeketítésére készteti őt. Az, hogyha valaki soha nem intrikál, csak egyszer veszi igénybe ezt az eszközt, mert mondjuk nagyon elönti őt az indulat, mások kapcsolata miatt, vagy úgy dönt, hogy beleszól ebbe a viszonyba, de általában nem, akkor nem beszélhetünk egy tipikus intrikusról. Aki tipikusan rágalmaz másokat, az egy olyan személyiség, akinek eleve benne van a kommunikációjában, a viselkedésében, a többiekhez való viszonyulásában, a mai megfogalmazásokban oly gyakran toxikusként emlegetett magatartás.
Van olyan foglalkozás, ami kifejezetten megköveteli az intrikát? Gondolok itt mondjuk királyok bizalmasaira, államminiszterekre, tehát mondjuk egy Lord Rich, egy Richelieu bíboros a maga korában. Az nem tehetett mást, ez volt az ő sorsa, hogy intrikáljon?
Hát ugye erről nincsenek felvételeink, csak feljegyzéseink, és azért mondok igent erre a kérdésre, mert minél feljebb megyünk a társadalmi langrétrával, annál nagyobb jelentősége van a személynek, akiről beszélünk. Például, ha kiderül, hogy Böhönce cukrászdájának a vezetője fáradt, ez különösebben nem izgat föl senkit, holnap vasárnap lesz, majd kipiheni magát, vagy...
Pedig pont akkor kell nyitva tartani.
Igen, tehát hogy nem kavarja fel a szélesebb társadalmi rétegeket. Ha Kutuzov tábornokról derül ki, hogy fáradt, az már egészen más. Annak egy nagyobb jelentősége van, és bizonyos információknak nem szabad kiderülni, mert hogy elindít olyan egyéb társadalmi hullámokat, amiket nehezebb kezelni, mint a tábornok fáradtságát, vagy egy politikus elképzeléseit, terveit, jövőképét. Éppen ezért, ahogy haladunk egyre följebb, úgy válnak egyre zártabbá ezek a körök, és úgy lesz egyre nagyobb jelentősége a személyekről szóló híreknek. Viszont az aktualitás is lényeges, és gyakran tapasztalhatjuk a történelem során, hogy egy adott személyről többen különbözőképpen tudósítanak, vagy különbözőképpen írják le ugyanazokat a helyzeteket. Én erre most azért nem hoznék példát, mert nagyon kimerítően kéne felolvasni bizonyos történelmi eseményekkel kapcsolatban, hogy milyen eltérések vannak, de biztos mindenki tud erre akár a saját ismereteiből példát hozni. És ez támasztja alá, hogy igen, a kamarilla politika az nagyon meghatározó, viszont mivel magas politikáról van szó, itt azért bánnék óvatosan az intrika kifejezésével, mert mondjuk magának Winston Churchillnek számos cselekedetét minősítették a kortársai intrikának, és ha több évtized távlatából tekintünk vissza, akkor be kell látnunk, hogy igaza volt abban, ahogy döntött, és ahogy akkor cselekedett.
Toxikus pletyka. Ez a fegyver, ami ölni is tud?
Toxikus személyiség, aki pletykának álcázza a szekállást, a rágalmat. Tehát itt a pletykát mondó személy az, aki negatív, és ebből fakad, hogy amit mond, az is negatív lesz. Mondhatna mást is, mondhatná azt is, hogy jaj, ebben a pulóverben sokkal teltebbnek látszol, vagy fel is kaptál pár kilót. Ez nem pletyka például, de egy toxikus megjegyzés, ami akár nagy fájdalmat is okozhat annak, akinek szól. Hangsúlyozzuk azt, hogy a toxikus szeméből fakad, hogy az, amit mond, az válik toxikussá, akár még a jó reggelt köszönése is. És hogyha másokról beszél, akkor mélyen átitatja, majd, hogy nem azt mondtam a méreg, de inkább fogalmazzunk úgy, hogy az ártó szándék, a jellemzéseit, a híradásait, a pletykáit.
Muszáj elmondanom neked, hogy mit mondott Ferenc pápa a pletykáról, mert abszolút idevág. Kérlek szépen, tartott, hát ez 8 éve volt, egy szentmisét szeptember 13-án, és a következőket mondta. Minden alkalommal, amikor szívünkben elítéljük testvérünket, sőt, ami még rosszabb, amikor erről másokkal is beszélünk, gyilkos keresztényekké válunk. Ha rosszat mondasz testvéredről, megölöd őt. Minden alkalommal, amikor ezt tesszük, Káin tettét utánozzuk, aki a történelem első gyilkosa volt. A pletykának büntény jellege van. Azok, akik ítélkeznek mások felett, akik rosszakat mondanak másokról, azok hipokriták, álszentek, mert nincs erejük, bátorságuk ahhoz, hogy a saját hibáikat észrevegyék. Akinek szívében egy kis gyűlölet lakozik testvére iránt, az gyilkos. Nincsenek ártatlan pletykák, mindig a büntet dimenziója felé haladnak, és még azt is mondja, hogy mi a megoldás erre. Menj és imádkozz érte, menj és vezekelj érte, és ha szükséges, beszélj azzal a személlyel, aki megoldhatja a problémát. De nem mondd el mindenkinek, ne pletykálj! Pál nagy bűnös volt, és saját magáról ezt mondta. Azelőtt káromkodó, üldöző és erőszakos ember voltam, ám Isten megkönyörült rajtam. Azt mondja még Ferenc pápa, hogy talán senki sem káromkodik közülünk, talán. De ha valaki közülünk pletykál, akkor minden bizonnyal üldöző és erőszakos. Na, erre mit mondasz?
Hát azt megállapíthatjuk, hogy Ferenc pápa kiválóan ismeri a pletykával kapcsolatos különböző szent írásokban, nem csak a Bibliában, hanem a Talmudban, talán a Védák könyvében, talán a Koránban is meglévő vélekedéseket, és ennek megfelelően az ő álláspontja klasszikus. Viszont tegyük fel, hogyha te megkérdezel engem most, hogy szia Zsuzsa, van itt egy kollégád az Áron, el tudna vinni engem kocsit, mondjuk Budára, mert ott lesz a következő programom, mire én azt mondanám neked, hogy figyú, Áron nagyon lassan vezet, sokkal gyorsabban érsz el, hogyha a BKV-val mész, meg lassú útvonalakat is választ. Nagyon kedves fiú amúgy, de én, ha sietsz, akkor nem vele mennék. Ez egy negatív pletyka Áronról?
Szerintem ez praktikum.
De negatívumot mondtam róla, nem?
Jó, hogy ő lassú.
Látod? Látod, milyen nehéz volt felismerni? A Ferenc pápa által definiált értelemben lehet, hogy az Áronnak fájna. Hát ő csak jót akar, ő csak megfontoltan vezet. Ő csak figyelembe veszi azokat az útvonalakat, amiket ő maga ismer. Nagyon nehéz szétválasztani azt, hogy mi negatív és mi pozitív. Egy csinos lányt, egy másik ember kihívónak nehez. Még lehet, hogy mondjuk a bátyának nagyon tetszik, ha megkérdezi, hogy szerinted így elmehetek-e a buliba. Tehát a szubjektív értékelés az soha nem független attól, hogy mit mondunk el a pletykában, és itt szerintem inkább a hírnek, a ténynek és az információnak az összemosásáról van szó. És amiről Ferenc pápa beszélt, én azt gondolom, hogy ez a toxikus jellemzés, a toxikus pletyka.
Ne felejtsük, egy olyan környezetben hát kénytelen, vagy hát vagy nem is tudom, hogy él szegény Ferenc pápa, szegény, na látod, mennyire sajnáltam, erről már volt szó.
Szegény Ferenc.
Igen, szóval tehát a Vatikán azért azt tudjuk, hogy ez is ez a tudjuk, ugye? Úristen, nem tudok úgy beszélni, ne pletykásan beszélek.
Szóval, reflektívvé válunk, hogyha elkezdünk alázattal jó, figyelni erre a jelenségre.
Be kell fejeznem ezt a mondatot, tehát gyanítom, a Vatikán nem éppen apáca zárda, de egyébként az valamennyire, tehát azért ott a pletykák mindig is meghatározták a gépezet működését, ezer is egy életírás, történelmi tény szól arról, hogy micsoda intrika folyik a Vatikánban.
Vegyük azt, hogy Ferenc pápának igaza van, induljunk el egy kis faluba, ahol délután kiállítás lesz, az egyik lakónak a fia elszármazott, és olyan neves képzőművészé vált, hogy a falu múzeumban is lesz most egy helyi kiállítás. Az egyik igyekvő járókelő megkérdezi a másiktól, hogy te mondd már, az Angi nem jön? Mert én még egyelőre nem láttam. Mire azt mondja a másik, hát szerintem meg van fázva, de ő mondjuk tagadna. Nincsen neked véletlen olyan teakeveréked, amit adtál a múltkor, mikor a Roni rosszul lett, és akkor az segített rajta? Hát az attól függ, hogy az Anginak a torka fáj, vagy a füle, mondja erre a járókelő. Hát én nem tudom, szerintem, ha elviszed neki, attól baja nem lehet. Így beszélgetnek, és azért Angiról egy negatív dolog hangzott el. Egyrészt az, hogy beteg, másrészt az, hogy ezt nem akarja elmondani. Viszont így tud neki segíteni a falubelie, hogy elterjedt róla ez a hír, úgyhogy most tanácstalanok vagyunk, ha követjük a pápa útmutatását, hallgassunk vagy ne. Ne felejtsük el, hogy a pletyka nem az a rágalom, ami lehúzza a bőrt a másikról, és sarazza folyamatosan, hanem állandóan aktualizálja a közösség tagjairól szóló információkat. Szóljál már neki, hogy jöjjön el szombaton. Szerintem nem szólok neki, mert csak nemet mondani, meg fájna a szíve, mert hétfőn lesz neki, tudod, egy nagy bemutatója, és arra készül. Jó, akkor ne szóljunk neki, de nem lehet, hogy készen van, várjál csak, tudod, mint megkérdezem a barátnőjét, mert az biztos tudja.
Lehet, hogy Ferenc pápa azt mondaná, hogy ebben az esetben segítsd vele barátodat, és vigyél Anginak gyógyhüveket.
De nem hívhatja a Földnek mind a 7 milliárd ember az összes pletykánál segítségül Ferenc pápa értelmezését.